Változások jöhetnek a kormányban 2025 márciusát követően, vagyis azután, hogy lejár Matolcsy György jelenlegi jegybankelnök mandátuma. Tömás mellett erről is beszélt a Köcsei pikniket követően a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a jegybankelnök kijelentésével ellentétben a gazdaságpolitikában jó ütemben haladnak. Matolcsy György még a közgazdász vándorgyűlésen fogalmazott meg ezzel kapcsolatban kritikát. A kormányfő azt mondta, kell egy a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, akinek a személye összefügg azzal, hogy március 1-én megüresedik a jegybank elnöki szék. A portfólió elemzője szerint ezzel a miniszterelnök megerősített egy korábbi piaci pletykát, amely szerint Varga Mihály jelenlegi pénzügyminiszter az MNB elnöki székének a várományosa, míg a csúcsminiszter Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter lehet. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Leginkább azzal tudjuk összevetni, hogy mit volt 12 évvel ezelőtt, akkor jelölte Matolcsy Györgyöt, az akkori minisztert, kormánytagot jegybankelnöknek Orbán Viktor, de akkor nem ennyire korán tölt el az új jegybankelnök személye. És ehhez képest most ez egy váratlan fejlemény. Mindezt abból következtetjük, hogy ki lesz ugye az új jegybankelnök, bár neveket nem írt ebbe a közlésébe, hivatalos Facebook közlésébe Orbán Viktor, viszont nagyon jól körülírta, hogy milyen változások fognak végülmenni, és ebből ki lehet következtetni, hogy a kormányban milyen változások lesznek, és ez kinek a személyét fogja eredményezni az MNB elnöki pozíciójára.
Mégis ugye, hogyha ez a felelés megvalósul, tehát hogyha lesz egy csúcsminisztérium, amelynek az élén Nagy Márton lesz, és ide fog tartozni a gazdaságfejlesztés és a pénzügyi terület is, tehát a pénzügyminisztériumi feladatok is. Továbbá ugye lesz Varga Mihály személyében egy új jegybankelnök, akkor ez miféle gazdaságpolitikának fogja megnyitni az útját? Ugye vita volt a gazdaságpolitika irányát tekintve, a gazdaságpolitika helyességét tekintve, vagy vita van a jelenlegi jegybankelnök, illetve a gazdasági csúcsminiszter között.
Így van, ez a vita gyakorlatilag évek óta tart a kormány, gazdaságpolitikai döntéshozói és a jegybank között, főleg a jegybankelnök kritizálta most legutóbb is múlt héten, hogy a közgazdász vándorgyűlésen a kormány gazdaságpolitikáját több esetben több elemét kudarcosra értékelve, és erre több ponton is reagált a kormány. Maga Orbán Viktor is jelezte, hogy ezzel nem értenek egyet, és elviselik azt, hogy ez tartson, de már azt mondták, hogy azt mondja a kormány és a kormány több tagja, hogy ezt már nem kell sokáig kibírni, hanem a jegybankelnök, új jegybankelnök érkezésével jövő tavasztól egy új gazdaságstratégia valósul majd meg a kormány és a jegybank jobb együttműködésében. Az tény, hogy egyébként a jegybank ugye azon kívül, hogy a gazdaságpolitika több elemét, a gazdaságfejlesztés elemeit kritizálta, főleg az ipar túlsúlyos elképzeléseket, mellette ugye sokszor kritizálta azt is, hogy a fiskális politika miért ennyire laza, miért nem csökken látványosabban és határozottabban a költségvetés hiánypályája, mert ezáltal ugye magas szinten ragad be az államadósság. Itt a kormány más érveket használ, ugye a kormány különböző külső tényezőkre hivatkozva mondta azt, hogy reagálnia kellett a költségvetésben, és igenis lazább és lazító álláspontot kellett fölvenni. Ami egyébként ebben, hogyha változás van, itt a lágatásunk, hogy Nagy Márton lesz a gazdasági csúcsminiszter, de ez egy logikus lépés, és ezáltal Varga Mihály ugye a pénzügyminisztérium éléről érkezik majd az MNB élére, és lesz majd jegybankelnök várhatóan, hogyha véglegesen is így dönt majd Orbán Viktor. Azt nem tudjuk, hogy az együttműködés hogyan valósul meg. Várható, hogy nyilván tiszta lappal indul ez a kapcsolat, ez együttműködés, van egy jó kapcsolat kormánytag jelenleg is Varga Mihály, meg lesz az a közös nyelv és az a közös stratégia ismerete Varga Mihályban is, mint amit egyébként a kormány tervez a következő néhány évben. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy alapvetően a pénzügyminisztériumot és a pénzügyminisztérium élén Varga Mihályt konzervatív felfogású gazdaságpolitikusnak gondolja a piac és az elemzők is, ezáltal bizonyos kérdésekben akár nem kizárt, hogy lehetnek ellenvetései vagy akár kritikája is a jövőben a kormányzat gazdaságpolitikájával szemben. Ez még nem annyira lefutott ügy, ha relatív viszonyítani kéne, várhatóan az a kapcsolat a kormány és a jegybank között jobb lesz Varga Mihály jegybank elnöksége alatt, mint volt, vagy mint jelenleg Matolcsy György vezetés alatt. Ebben bízik a kormány, és erre tette föl alapjait Orbán Viktor is várhatóan.
Augusztusban valamivel több mint 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. Ez a valaha volt legnagyobb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium közleményében azt írta, a kormány figyelemmel kíséri a költségvetési mutatók alakulását, és amennyiben szükséges, további intézkedésekkel tartja a kitűzött hiánycélt, ami most 4,5% erre az évre. Arról még nincsenek részletes adatok, hogy mitől lyukadt ki augusztusban a költségvetés, mondta a portfólió elemzője. Ismét Csiki Gergelyt kérdeztem.
414 milliárd forint fölötti deficitet hozott össze az év 8. hónapjában az államháztartás, ami kimagasló 8. havi hiány, a korábbi években egészen 2002-ig visszamenve ilyen magas 8. havi mínuszt még nem láttunk a költségvetésben. A minisztérium szezonális okokkal magyarázza ezt az év közbeni augusztusi magas hiányt, ugye a két havi jobb költségvetés adat után érkezik egy ilyen jelentős, negatív, kellemetlen meglepetést hozó költségvetési hiány. Ezek a korábbi években is mind-mind jellemezték a 8. havi költségvetés jelenlegét, az áfa bevételeknek a kisebb beérkezése, a különböző egyéb kiadásoknak, az előrehozott kiadásnak a kifizetése az államkasszából. Ezek minden évben megterhelik igazából a 8. havi költségvetés jelenleget, ezért nem tudjuk pontosan, hogy ezen felül, hogyha mondjuk korábbi évekhez hasonlítjuk az átlagához, mi okozta azt a plusz 200-250 milliárd forintos extra költségvetési hiányromlást. Ezt még nem tudjuk, ezt várhatóan 2 hét múlva a pénzügyminisztérium részletes adatközléséből tudjuk majd meg.
Ugye van egy kormányzati hiány cél. Vajon, hogyha ekkora deficit halmozódott fel augusztusban, akkor ennek függvényében igaz, hogy ugye a júliusi adat sokkal jobb volt, meg azért előtte is viszonylag konszolidáltan alakultak a hiányadatok. Tartható lesz ez a hiánycél, ami ugye 4,5%?
Igen, ez most a legfontosabb kérdés, és ebben a tekintetben van egy érdekes ilyen hangulatváltás a pénzügyminisztérium közleményében, amennyire ki lehet ezt olvasni, mert ilyenkor rövid tájékoztatást ad ki a tárca. Korábban egy hónappal ezelőtt is nyilván a jó és kellemes meglepetést okozó többletes költségvetési adatok alapján azt mondta a kormány, hogy ez a 4,5%-a megemelt idei költségvetési hiány tartható. Most viszont ez a kitétel eltűnt a közleményből, és egyfajta ilyen figyelmeztető, nem annyira magabiztos mondat jelent meg ebben a közleményben, hogy szükség esetén a kormány vagy a pénzügyminisztérium intézkedéseket fog tenni a költségvetési hiány tartása érdekében. Úgy látszik, hogy ez az augusztusi kellemetlen magas hiányadat váratlan meglepetést okozott a pénzügyminisztériumba, és ezért nem kizárt, hogy idén akár még lépnek is. Az a kérdés, hogy egyáltalán mire van mozgástere, mire van lehetősége, lényegében már csak ugye 3-3,5 hónapja maradt a kormánynak az idei költségvetést rendbe tenni, hogyha tényleg nagyobb elcsúszást tapasztal. Kérdés is, hogy egyáltalán ezt meg fogja tenni. A piacok és a befektetők ezeket árgus szemekkel fogják figyelni, valamint ne felejtsük el, az évvégi hitelminősítői felülvizsgálati körben is nagy szerepet fog kapni, hogyha ezen a téren lesz új fejlemény, akkor ezt a hitelminősítők értékelni fogják.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Még nem időszerű annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy elfogadja a jegybank elnöki pozíciót Varga Mihály. A pénzügyminiszter egy más témában tartott sajtótájékoztatón a Reuters azon felvetésére, hogy kapott-e már a kormányfőtől felkérést arra, hogy márciustól jegybank elnökként dolgozzon tovább, a következőket válaszolta.
Ugye márciusról van szó, mi még nem tartunk itt, tehát az egyik része a válaszomnak, hogy mindent a maga idejében. Másrészt önök is ismerik a hatályos magyar jogszabályokat, tehát a jegybanktörvény alapján a miniszterelnök jogosítványa jelölni a köztársasági elnöknek egy jegybankelnököt, másrészt pedig a kormányszerkezeti kérdések a miniszterelnökhöz tartoznak.
Varga Mihály szintén kérdésre válaszolva közölte, az MNB elsődleges feladata a jegybank törvény alapján az árstabilitás fenntartása.
De ez egyáltalán nem zárja ki, sőt, indokoltá teszi azt, hogy gazdaságpolitikai kérdésekben együttműködésre törekedjen a gazdaság más szereplőivel, elsősorban a kormánya.
Az ATV.hu kérdésére közölte, abban az értelemben már most is van gazdasági csúcsminisztérium, hogy a növekedés elsődleges felelőse jelenleg is Nagy Márton. Orbán Viktor kormányfő a Köcsei találkozón azt mondta, 3-5%-os növekedést vár 2025-re.
Én azt gondolom, hogy ha a velünk kritikus nemzetközi intézmények, Európai Bizottság, vagy más intézmények, mondjuk az OECD, az EBRD, az IMF, magyar gazdaság kilátásait tekintve jövőre egy 3,5%-os növekedést tart reálisnak, akkor nekünk csak az a dolgunk, hogy ez a 3,5% magasabb legyen.
Varga Mihály arra is reagált, hogy augusztusban 414 milliárd forint felett alakult a költségvetési hiány, a PM pedig közleményében különböző intézkedéseket helyezett kilátásba ezzel összefüggésben. Varga Mihály az ATV.hu kérdésére, hogy további beruházásokat elhalaszthatnak-e a következő őket válaszolta.
A költségvetés hiányát arányosnak tekintjük, tehát ha az a tavaszi döntése a kormánynak életben van, már pedig életben van, hogy 4,5%-os hiányt szeretnénk az év végére, akkor ehhez ez a hiányszint teljesen illeszkedik. És azt is hangsúlyoztuk, hogy ha és amennyiben ez a helyzet változna, akkor a kormány mindig kész arra, hogy újabb döntéseket mérlegeljen. 675 milliárd forint értékben halasztottunk el, ütemeztünk át beruházásokat. Itt szeretnék megnyitni mindenkit, hogy még 2000 milliárd forintnyi beruházás mindig maradt az államkasszában az idejében, amit finanszírozunk. Mi azt látjuk, hogy ez már jelentősen tudta javítani a költségvetésnek a helyzetét, hiszen az elmúlt időszakban 2 hónapban is pozitív volt a havi mérlege a költségvetésnek. Most augusztusban valóban nem, de itt is azt kell mondanom, hogy a kifizetésekhez képest jobban is alakult a 414 milliárd forintos hiány augusztusban, mint ahogy arra mi számítottunk.
Az idei 4,5%-os hiánycél azonban összességében tartható lesz, összegezte a pénzügyminiszter. Jelentősen mérséklődött, így még a szakértők által becsültnél is alacsonyabb volt az infláció augusztusban. Azt még nem tudni, hogy tartós csökkenésről van-e szó, így egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy a jegybank alapkamat csökkentési ütemét ez miként befolyásolja. A fogyasztói árak 3,4%-kal emelkedtek idén augusztusban az egy évvel korábbi azonos időszaki adathoz képest. A részletekről Várkonyi Gyula kérdezte Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét.
Augusztusban kedvezően alakult az infláció, kedvezőbben, mint bárki várta. 3,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest. Ez már csak azért is jó hír, mert júliusban még 4,1%-os volt az áremelkedési ütem, és a közgazdászok sem várták azt, hogy ennyire alacsony inflációt közöl majd a KSH. Hát összességében egy jó hónapon vagyunk túl, és az is kedvező hír egyébként, hogy az előző hónaphoz képest, tehát júliushoz viszonyítva nem emelkedtek átlagosan a fogyasztói árak. Majdnem mindenhol kedvező irányú változásokat látunk. Egyedül a szolgáltatások inflációja tűnik eléggé makacsnak. A szolgáltatásoknál alapvetően láthatjuk ezt a visszatekintő infláció alapú árazást, ami azt jelenti, hogy a tavalyi magas infláció tükrében áraznak a szolgáltatók, illetve a nyári hónapokra mindig jellemző, hogy az üdülési szolgáltatások jelentős mértékben emelkednek, akár egyik hónapról a másikra. Ez most sem volt másképp. Hát ebben a tekintetben láthatunk egy magasabb áremelkedést a szolgáltatások terén. Összességében azonban akár a ruházkodási cikkeket, hogyha nézzük, az üzemanyagokat, vagy a háztartási energiát, a tartós fogyasztási cikkeket, sehol nincsen jelentős áremelkedés, sőt az esetek többségében kismértékű árcsökkenés jellemző. És ami a leginkább fontos talán a háztartások számára, a lakosság számára, hogy az elmúlt években nagyon sokat emelkedő élelmiszerárak, azok már nem nőnek tovább. Az előző hónapban volt egy kisebb kellemetlen meglepetés az élelmiszerárak tekintetében, a kormány kivezette az ástop intézkedéseket, illetve annak még a maradékát, ami megvolt bizonyos termékek esetében, illetve a kötelező akciókat is eltörölték. Ez júliusban okozott egy kisebb áremelkedést azoknál a termékeknél, amelyekre vonatkozott még a korábbi árszabályozás. Ilyen volt például akár a csirkemell. Tehát itt láttunk egy árugrást, de a jó hír az, hogy augusztusban az élelmiszerárak havi szinten már nem változtak, az előző évhez képest pedig 2,4%-os volt az élelmiszeráraknak az emelkedése, hát alapvetően egy konszolidáltabb áralakulást láthattunk.
Milyen következményei lehetnek, vagy mire lehet számítani a közeli jövőben? Ugye ezzel, hogy 4% alá csökkent az infláció, ezzel bekerült a jegybanknak a tolerancia sávjába, ami esetleges további kamatcsökkentést tesz lehetővé. Tehát egyrészt ez mennyire valószínű, másrészt pedig ez egy tendencia, vagy pedig egy egyedi kiemelkedő hónapról van szó?
Azt látjuk alapvetően, hogy az infláció azért az elmúlt néhány hónapban már megszelidült, de többször is kedvezőben alakult, mint ahogy sokan várták. Alapvetően ebben benne van az is, hogy a lakosság nem igazán szeretne fogyasztani, illetve sokkal óvatosabb, mint ahogy azt bárki gondolta. Ugye a reálbérek azok emelkednek, tehát jelentősen az infláció feletti mértékben nőnek a keresetek, de nagyon sokan nem szeretnék elkölteni a többletjövedelmüket, inkább megtakarítanak. Ez logikus magyarázat és logikus viselkedés az elmúlt néhány évnek az infláció sokja után, és a nagyon magas árszint után, tehát a lakosság inkább így viselkedik. Ez viszont azt is maga után vonja, hogy nem tudnak olyan mértékben árat emelni a boltok, mint ahogy azt ők szeretnék. Tehát összességében ez alapvetően azt gondolom, hogy stabilan egy alacsonyabb inflációs pályát vetít előre. Ugyanakkor az előttünk álló hónapok azért ennél a 3,4%-nál magasabb áremelkedési ütemeket hozhatnak magukkal, a keresletnek az élénkülésére számítanak sokan a következő hónapokban, és ráadásul ugye a tervek szerint jelentős mértékben nő majd a minimálbér is 2025-ben, ez újabb inflációs kockázatot rejthet azért magában. De hogyha ezt az egy kedvező adatot értékeljük, ezt az augusztusi számot, akkor ez a Nemzeti Banknak valóban egy alacsonyabb kamatpálya felé mutathat, és csökkentheti tovább az irányadó kamatszintet. Másik oldalról viszont tekintettel kell lenni a jegybanknak a forint árfolyamára. Az elmúlt időszakban azért inkább gyengébb volt, mint hogy az erősödés irányába kacsingatott volna. Most már a 400-as szintek közelében mozog az árfolyam. Hát azt gondolom, hogy ha ezek az alapvetően gyengébb forint árfolyamok lesznek jellemzőek a következő hetekben, hónapokban is, akkor azért a jegybanknak csak visszafogott mértékű kamatcsökkentésre lehet lehetősége.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Szeptember 10-én adták át Magyarország legnagyobb kapacitású naperőművét a Heves megyei Szihalomban. A 100 hektárnyi területen több mint 105 ezer napelem működik csúcs technológiával, speciális, szoftveres vezérléssel. A termelést és a tervezést 12 meteorológiai állomás is segíti. A fejlesztés teljes költsége 25 milliárd forint volt, ami teljes egészében magánberuházóktól származik, mondta az Inforádiónak a SolarMark csoport elnöke. Mécs Imrét kérdeztem.
Ha technikailag nézzük, akkor Magyarország legnagyobb termelésű erőműve, ez azt jelenti, hogy vannak hasonló méretű erőművek, ugye ez a legnagyobb méretek közé tartozik, de itt a technikai fejlettség miatt ezt fogja tudni a legtöbb energiát termelni egy év alatt. Másik oldalról viszont, ugye ez az erőmű, ez teljesen piaci alapon épült, nincs semmilyen támogatási rendszerben, illetve az építéshez sem vettünk igénybe sem állami, sem EU-s, sem semmilyen forrást, idegen forrást.
Minek köszönhető az, hogy ahogy említette, ez a naperőmű a legtöbb energiát lesz képes majd termelni?
Világszínvonalú technikát, technológiát alkalmazunk. Egyrészt ez jelent egy kétoldalú panelt, aminek mind a két oldala termel, jelent egy olyan tartószerkezetet, ami nem csak hogy forog a napra, hanem különböző időjárási viszonyokra optimalizálja a paneleknek a dőlés szögét, és ezáltal a leghatékonyabban tudunk termelni.
Kiket fog kiszolgálni ez a naperőmű?
Ugye, amit említettem önnek, teljesen piaci körülmények között jött létre, és ezért a piacra fog termelni, és olyan nagy vállalatoknak szállítunk zöld energiát, amelyeknek fontos a fenntarthatóság, hogy zöldülni kívánnak. És egyébként nem is tudtuk volna megépíteni ezt a naperőművet, hogyha ezek a vállalatok nem kötnek velünk hosszú távú szerződéseket.
Melyek ezek a vállalatok?
Engem is köt az üzleti titok. Amit én elmondhatok, az egyik a West End bevásárlóközpont, ezzel a tőlük kapott zöld energiával fog zöldülni, illetve az OTP ingatlan alapjának sok ingatlanja is a tőlünk vásárolt energiával fog zöldülni. De vannak olyan vevőink, akik egyelőre nem hatalmaztak fel, hogy nyilvánosságra hozzuk őket. Egyébként a megnyitó ünnepségen a logójuk azért látható volt, ezek jellemzően iparvállalatok.
Tehát akkor jellemzően vállalatokat fognak kiszolgálni az itt megtermelt energiával?
Így van, zöldülni kívánó vállalatokat.
12 meteorológiai állomás is ennek a naperőműnek a része. Ez konkrétan milyen célt szolgál?
A megújuló energiák jelentős része, és a napenergia különösen időjárás függő, és ahhoz, hogy mi a termelést leginkább előre tudjuk jelezni, vagy legjobban előre tudjuk jelezni, azt tudnunk kell, hogy milyen időjárás várható, és ezt próbáljuk meg minél pontosabban megtenni, ezért vannak ilyen meteorológiai állomások. Egyébként ez nem egy egyszerű feladat.
De még milyen szerep fog majd ezeknek a meteorológiai állomásoknak jutni?
Hát egyrészt a termelés előrejelzés, másrészt pedig a működését a naperőműnek folyamatosan az időjárásnak megfelelően hangoljuk, illetve a tartószerkezet olyan szögben áll be, ami a legoptimálisabb az adott időjárásnak megfelelően. Csak hogy egy példát mondjak, hogyha felhős az ég és szort napfény van, akkor ezek a panelek vízszintesen fognak beállni, mert akkor a legnagyobb a felületük értelemszerűen. Egyébként meg ugye a teljes napsütés van, akkor inkább a napra optimalizál a ölésszög.
A meteorológiai állomásoknak abban is van jelentősége, hogy megvédje az extrém időjárási körülmények esetén a naperőművi elemeket?
Hogyha viharos szél van, vagy jégeső, akkor megfelelő szögben fordulnak a napelemek, amivel védeni tudjuk a napelemeket, és utána vissza tudnak állni termelésbe, és a viharkárok, esetleges szélkárok, viharkárok okozta termelés kiesést így le tudjuk csökkenteni.
Mikor kezdődött ennek a naperőműnek a beruházása, és mennyi volt a teljes költsége?
Maga az építkezés, ez tavaly november elején kezdődött, de jelentős előkészítő munka előzte meg. Mintegy 9 hónap alatt készült el, és augusztusra lett kész. A beruházás összege valamivel meghaladta 25 milliárd forintot.
Tervezik-e azt, hogy folytatják az itt megkezdett beruházást, tehát tervezik-e a naperőmű bővítését?
Igen, a Szélhalmi naperőmű egy rendszernek a része, nem csak egy fizikai rendszernek, hanem egy üzleti rendszernek a része. Mi az E.ON vállalattal közösen létrehoztunk egy Green Cloud szolgáltatási csomagot, amivel áruljuk a zöld energiát nagyvállalatok részére, de sokkal több, mint hogy zöld energiát árulunk. További erőműveket fogunk építeni, illetve azt tervezzük, hogy ezeket az erőműveket, ezeket úgynevezett hibrid erőműveké alakítjuk, tehát ki fogjuk egészíteni széllel, illetve akkumulátorral, illetve tárolással, valószínűleg akkumulátoros tárolással.
Mécs Imrét, a SolarMark csoport elnökét hallották.